iFater. Technológia konyhanyelven. A mikrofonnál Fekete Gábor és Pápai Péter. Smartfater. Okosabb, aki iFatert hallgat. Súlyos, megdöbbentő vagy épp szórakoztató témák.
Eljött az év vége, ezzel együtt az év zárás ideje is. Kicsit visszanézünk arra, hogy hogyan is alakult a tech világ, mik voltak idén a legfontosabb hírek, legfontosabb történések, és a legegyszerűbb módszer erre, hogy megnézzük, hogy végül is 2024 végére kik állnak talpon, kik voltak az igazi nyertesei ennek az évnek, és azt is, hogy kik vesztették a legnagyobbat, kik bukták a legnagyobbat ebben az évben, kik voltak a legnagyobb, mondhatjuk azt, hogy áldozatai az évnek, vagy éppen saját cselekedeteiknek. Nézzük meg, hogy kik vesztették a legnagyobbat 2024-ben.
Ismét vissza kellett hoznunk az X-et, vagyis a legendás Twittert és vele együtt Elon Muskot, ugyanis hát nem úgy zajlik a dolog, ahogy azt szerették volna. Sőt, az a baj, hogy nem úgy zajlik a dolog, és egyáltalán a Twitter körüli élet és a Twitterről szóló hírek szerintem az utóbbi 2-3 évben, amióta, hát nem tudok más mondani, Elon Musknak valóban köze van ehhez a platformhoz, csak is kizárólag negatív hírekről szól. Nyilvánvalóan az, hogy egyre csökken a látogatottság, és egyre csökken a felhasználói bázis, ez annak köszönhető, hogy voltak, vannak és lesznek is rossz döntései Elon Musknak, kezdve magától az átnevezéstől, ezt sem értjük nagyon sokan, én is közéig tartozom, hogy miért kellett egy teljesen ismert, bevezetett, jól működő, jól csengő márkanevet, a Twittert lecserélni egy ilyen személytelen, talán egy kicsit agresszív, de mindenképpen jellegtelen x.com-ra. Ezt tudjuk, hogy Elon Musknak a kattanása volt, és hogy már évekkel ezelőtt megvette az x.com domain, hogy majd egyszer valamire használja. Szerintem ez egy alapvető rossz döntés volt. Ráadásul azt üzente mindenkinek, holott nem ezt ígérte még, amikor az egész felvásárlói biznisz elkezdődött, meg a pletykák elkezdtek elengedni, hogy nagyon-nagyon-nagyon nézegeti Elon Musk a Twittert, akkor még azt ígérte, hogy nem lesznek nagy változások, stb. De hát tudjuk, hogy azóta tonnányi kirúgás, tudjuk, hogy ugyan névváltoztatás, és hát a folyamatos rossz döntések és leginkább a moderáció hiánya, és mondjuk a politikailag sem teljesen függetlenség az, ami tényleg ahhoz vezetett, hogy 10%-ot csökkent egy év alatt a felhasználói bázis a Twitternek. Elnézést az X-nek, ez a jövő évben is biztosan folytatódni fog. Nem gondolnám azt, hogy föl tud állni ebből valahogy jól az X és Elon Musk. Nem tudom igazán, hogy hova fog ez kifutni. Az biztos, hogy annyi kraft és annyi lendület azért van még ebben a platformban, hogy nagyon látványosan még akár évekig tud haldoklani, de hát ha tényleg kitalálnak valamit, amitől ez megmenthető, és ha már nagy amerikai cégek és nagy-nagy bukások, akkor hát említsük meg azért az Amazont.
A webáruházáról és webes szolgáltatásáról híres, és egyébként abszolút tényleg az online kereskedelemre építkező cég, ugyanis azzal hozta magát elég kellemetlen helyzetben az elmúlt évben, hogy egy 2020 óta bevett gyakorlatot, és egyre inkább a világ munkavállalóinál ismert és elismert és használt gyakorlatot, miszerint, amikor minden munkanapot az irodában töltsünk, hát ezt változtatta meg egyébként Jeff Bezos cége, és ennek köszönhetően, tehát az irodába visszatérés mozgalomnak, amit ők elindítottak házon belül, köszönhetően átalakult egyébként a munkavállalói mentalitás, és nemes egyszerűséggel elindították a tömeges felmondások és kivándorlások divatját az Amazonnál. Gyakorlatilag az történt most per pillanat, hogy amennyire erősködik az Amazon azért, hogy minél többen visszatérjenek az irodába, és minél inkább szem előtt legyenek tartva a különféle irodai feladatok és munkavégzés során, annál többen döntenek úgy, hogy az Amazon ideje számukra lejárt. Ugyanakkor az Amazon után ismételten csak vissza kell hoznunk Elon Muskot, mert több milliárdosnak több cége is van, és egy másik cégét is érinti az idei év egyik, főleg a sajtó által legfelkapottabb bukása. Ez nevezetesen a Tesla és a Cybertruck körüli botrányos történetek.
Hát igen, így a Teslának elég jó évei voltak az utóbbi években, éppen ezért eljutottunk oda, hogy vaskos modell frissítéseket láthattunk a tavalyi évben, és az egyik legnagyobb meglepetés szó szerint és átvitt értelemben is az a Tesla Cybertruck volt, ami ugye gyakorlatilag egy vonalzóval rajzolt, tényleg, mint hogyha valami futurisztikus cyberpunk, nem tudom én, sci-fi-ből vagy filmből lépett volna ki. Egy pickup truck Amerikában a legnépszerűbb járműforma, nem értem, hogy miért, de a legnépszerűbb járműforma volt az, ahova betört ezzel a négykerekű monstrummal a Tesla, és hát nyilvánvalóan maga a kinézete, a jelenléte, az egész dizájnja ennek a Cybertrucknak inkább tűnt egy PR stuntnak, mint egy valós terméknek, de aztán valahogy végül is ebből termék lett, valahogy meg lehetett venni jó borsos áron, tehát ez is ilyen klasszikusan 80-100 ezer dollár körüli Tesla volt, tehát a csúcs Teslák árába került piacra, de folyamatosan jöttek azok a visszajelzések, hogy korán sem teljesíti azokat az elvárásokat, akár alapvető szinten, amiket mondjuk egy ilyen jármű vásárlója elvár tőle, és hát már nem arról szólnak a hírek, hogy mennyire funky és mennyire benő a Tesla Cybertruck, hanem arról szól, hogy bizony komoly problémák vannak vele szoftveresen, hardveresen is, és igazából pickup trucknak is, tehát ilyen, nem tudom én, kis mini teherautónak sem alkalmas, tehát egyfajta státuszszimbólum lett inkább, amikor épp működik, mint bármilyen más haszontermék, és emellett természetesen azért még mindig megbámulják az Amerika Egyesült Államokban, hiszen köszönhetően a dizájnnak Európába biztos, hogy nem fog bejutni túlzottan sok Cybertruck, hiszen nagyon-nagyon sok balesetvédelmi megoldást egész egyszerűen nem lehet implementálni egy ilyen szögletes traktorra, úgyhogy nem jó év ez Elon Musknak a Tesla szempontjából sem, ez természetesen meglátszott a tőzsdén is, mint ahogy meglátszott a tőzsdén az, hogy az Apple úgy gondolta, hogy akkor végre belép a virtuális és vagy kiterjesztett valóság szemüvegek piacára, és egy potom 3500 dolláros VR szemüveget dobott piacra, ami a Vision Pro volt, és a gyártó történelmének legrövidebb életű technológiai vállalkozásává vált.
Nem teljesen értettük mi sem a Vision Pro-t, mármint legalábbis abból a szempontból nem, hogy 3500 dolláros árcímkével látta el a cég azt a terméket, ami nem is teljesen volt vezeték nélküli, hiszen mindenképpen magunkkal kellett cipelni még zsebben egy kisebb akkumulátort, és abszolút nem volt az az érzésünk, hogy szoftveres és hardveres oldalról is egy kiforrott terméket kapnánk. Nagyon sok támogatásbeli kérdést vetett fel, nagyon sok szoftveres kérdést vetett fel az, hogy mikor, hogyan, milyen alkalmazásokat, milyen eszközöket és milyen felhasználói kört tud egyáltalán felmutatni az Apple, akinek ez az eszköz, ami egyébként leginkább egy státuszszimbólum lett, jól fog jönni majd a jövőben. Nyilván olyan felhasználásra gondoltunk azért mi is, hogy mondjuk a MacBookunk asztalát ki tudjuk terjeszteni, különféle videóbeszélgetésekhez, játékokhoz, filmekhez tudjuk használni, és hát ebből valamilyen korlátozott mértékben kapott minden Vision Pro felhasználó egy kis ízelítőt, de csak az jól példázzuk, hogy mennyire nem volt felkészülve a szoftveres oldalról az Apple erre a termékcsaládra. Nemrégiben érkezett még csak meg az a frissítés az Apple Vision Pro operációs rendszerére, amely lehetővé teszi, hogy a MacBookról vagy az asztali Mac gépekről a kezelőfeletet, az asztalt, a munkafolyamatot át tudjuk tenni a Vision Pro-ra, ami egyébként egy teljesen alapvető elvárás lehetne egy olyan virtuális valóság, vagy kiterjesztett valóság headsettől, amit az almás gyártó nevével fémjelzett. És ha már egyébként az Apple-ről beszélgetünk, akkor mindenképpen említsük meg az egyik nagy konkurensét, a Microsoftot, mert az idei év egyik legnagyobb botrány és az egyik legbrutálisabb, mondhatjuk azt, hogy szolgáltatás kiesése, az pont a Redmondi konkurens, a Redmondi szoftveróriás platformját érintette, ez nevezetesen a CrowdStrike leállás, ami nem teljesen a Microsoft hibája, sőt, kismértékben volt a Microsoft hibája. Valóságban egy biztonsági cég adott ki egy olyan frissítést, amely gyakorlatilag leállította a félvilág Windows-os gépeit, beleértve a különféle régi társaságok, a különféle bankok, a különféle szolgáltatók, sőt, egyes esetekben még a közlekedés szervező szoftvereket futtató cégek számítógépét is, és egyfajta bootloopba, egyfajta újraindítási folyamatba rekesztette ezeket a gépeket. Borzasztóan nehézen állt fel a világ ebből a pár napnyi kihagyásból. Az első nap volt a legvadabb, amikor több órára is megálltak repterek, és hát konkrétan ugye emberek milliói rekedtek az adott repülőtéreken. A CrowdStrike utána érthető módon egészen masszívan bezuhant a saját katasztrófájába, és hát több milliárd dolláros veszteséget tudott az idei évben elkönyvelni, és jól megmutatta egyébként ez a botrány azt, hogy mennyire nem szabad egy megoldásra, egy biztonsági cégre, egy szoftveres támogatásra és egy szoftveres háttérre helyezni a teljes ökoszisztémánkat. De ha már arról beszélgettünk, hogy szoftveres oldalról mekkora bukásokat lehet elkövetni, akkor mindenképpen meg kell mintenünk az úgynevezett AI kitűzőket is, mert az idei év nagyon jól megmutatta azt, hogy mekkora lufi is tud lenni maga a mesterséges intelligencia, ha azt egy új módon próbálják értelmezni és startupként eladni nekünk.
Gyakorlatilag már az első pillanattól kezdve az volt a fejünkben a Petivel, hogy a legendás Apple szlogent említve, there's an app for that, tehát hogy mindaz, amit elég tártak a jövő hatalmas fejlesztéseként, mondjuk ki a Rabbit és a Humani legfőképpen, tehát ez volt a két húzó vállalat, az tényleg lehetett volna egyetlen egy applikáció, amit bármilyen telefonra onnantól föl tudunk telepíteni, mert hogy a Rabbit VR gyakorlatilag egy külön eszköz volt arra, hogy beszéljünk bele is, mint egy Alexa vagy egy Google asszisztens, mesterséges intelligencia szoftvert használva, ráadásul OpenAI alapokon válaszol nekünk, és mondjuk valóban a kamera tekintetében elég okos volt, és egy csomó mindent el tudott mondani, amit mutatom az idézőjelet látott a Rabbit AI. A Humani még tovább tolta falig ezt az egész AI dolgot. Ő azt mondta, hogy ki fogja váltani az okostelefonokat, ez az apró kis eszköz, amit a mellkasunkra kell ragasztani, tapasztani, mágnessel fölakasztani valahogy, és majd ez az eszköz lesz az, amivel mi kivetítjük a tenyerünkre az információkat, amit mindenképpen olvasni kell, és amúgy minden más pedig szóban fogunk, és aztán a fülünkbe tett headsettel fogunk interakcióban a mesterséges intelligenciával végezni. Mindezt úgy, hogy eleve baromi drága volt, a Rabbit legalább nem volt drága, de mindezt úgy, hogy baromi drága volt maga a Humani eszköz, és még havidíjat is kellett fizetni. Pontosan mind a két cég a földbe állt, nyilvánvalóan, mivel sokkal magasabbra rúgott, ezért a Humani esett nagyobbat, a Rabbit még talán most is kapható, és nem tudom én, egészen elviselhető, biztos van egy nis kör, aki még mindig rá van erre a dologra cuppanva, de a Humanit most már tényleg gyakorlatilag apró pénzért árulják, és nem igazán tudjuk, hogy mi lesz a cég sorsa. Úgyhogy 2024-ben ők voltak a nagy vesztesek, a következő blogban pedig megemlítjük a nyerteseket, köztük pedig a mi kedvenceinket is.
iFater. Technológia konyhanyelven. A mikrofonnál Fekete Gábor és Pápai Péter. Smartfater. Okosabb, aki iFatert hallgat. Súlyos, megdöbbentő vagy épp szórakoztató témák.
Ahogy az előzőkben is beszélgettünk arról, hogy hogyan lehetne legjobban értékelni és visszatekinteni a 2024-es év történéseire, a tech világ vesztesei után most ideje a nyerteseket, és ezzel együtt egy picit a személyes preferenciáinkat is majd a végén összegeznünk, és látható, hogy az idei év egyébként leginkább, és ahogy ezt már az év elején is megmondtuk, a mesterséges intelligenciáról szólt, és minden az AI-ról, és minden az AI körül forgott, úgyhogy nyilvánvalóan ki kell emelnünk, hogy a mesterséges intelligencia 2024 abszolút nyertese, és mindenki, aki ebbe a piacba vágott, az szinte mindenki nyert. Voltak nyilván ugye kivételek, de a legnagyobb nyertese az idei évnek, még csak nem is a szoftveres oldalról alkotó AI fejlesztő cégek, hanem bizony a hardware volt, az Nvidia ugyanis olyan orbitális mértékben növekedett 2024-ben, hogy azt még cégtől szerintem legalább egy 100 éve nem láttuk.
Így van, ugyanis ha csak a tőzsdei értékét nézzük a vállalatnak, akkor az előző évhez képest, tehát 2023 végéhez képest a háromszorosára nőtt a tőzsdén a cég értéke, és valóban ki lehet jelenteni, hogy az egyetlen cég a világon, aki valóban komoly, tényleg komoly, tehát Apple, Google, Microsoft szinten is komoly pénznek számító összeget keres az AI-jal, az egyedül az Nvidia. Nyilvánvalóan vannak kisebb nyertesek, tehát sokan futottak nagyon jót az AI szoftverekkel és megoldásokkal. Ugye említettük, hogy a Humani és a Rabbit nem, tehát ők azért a hardware másik oldalán voltak, és óriási bukás volt, de szóval sokan kerestek pénzt azzal, hogy az AI beköszönt, és ugye van az a mém, hogy most már bármit el lehet adni, hogyha azt mondjuk rá, hogy AI van benne, de valóban az Nvidia az, aki egész egyszerűen megtriplázta az értékét, és ha már itt tartunk, hogy mi volt az idei év nagy élménye, vagy kedvence, akkor említsük meg, hogy nálunk is kicsit más módon, de a kedvenc témán között az AI volt. Nekem kifejezetten az iFatelben a kedvenc témám az az AI és a szerzői jog, ahol dr. Círiák Nagy Ágotával beszéltünk, és egy hazai jogász mesélte el, hogy hogy áll most az egész mesterséges intelligencia által kreált bármi kontra szerzői jog, tehát amit utána akár érvényesíteni lehet bíróság előtt. Még a Peti, ahogyha jól gondolom, neked pont a másik oldalról, vagy máshogy kapcsolódóan a digitális detox volt a kedvenc témád.
Mindenképpen, mert hogy amennyire minden mesterséges intelligenciáról kezdett el szólni, és amennyire minden arról szólt, hogy az adatainkat hogyan használja fel bármi ahhoz, hogy rólunk tanuljon mindenfélét, amit szokásainkhoz kapcsolódik, úgy egyszer együtt erősödött meg 2024-ben pontosan a digitális detox is, mint kifejezés, és mint egyfajta mozgalom az interneten. Nagyon-nagyon sokan kezdtek el, főleg egyébként a fiatalok körében, érdeklődni az irány, hogy hogyan lehet elszabadulni bármit, amiben mesterséges intelligenciát lehet találni, vagy akár csak okosnak lehet egy kicsit is nevezni, mert hogy jól láthatóan ezek az eszközök egyébként egyre jobban átveszik a mindennapjaink felett. Az uralmat, hogyha nagyon csúnyán fogalmazok, ha szebben fogalmazok, akkor pedig a prioritást, tehát mindenképpen okos eszközre vagyunk egyre jobban utalva, és éppen ezért az elmúlt egy-két évben teljesen szabadon kezdtek el a fiatalok kereskedni a különféle régi 10-20 évvel ezelőtti hardverekkel, és egyre népszerűbb lett ismételten az iPod, amelynek felújított változatait manapság már egészen borsos összegeket kaphatjuk meg a különféle second hand shopokban, a különféle viszonteladóknál, a különféle használt kereskedő felületeken, ahogy egyébként az okostelefonokból még a butának nevezhető változatokat is egyre többen keresik, és ezzel együtt egyébként mi is nagyon-nagyon szerettünk olyan készülékeket, amik nem próbáltak túl okosak lenni, nagyon sok okostelefon járt nálunk idén. Én nagyon szerettem egyébként a különféle kihajtható, széthajtható modelleket. A Honor Magic V3 például megmutatta azt, hogy nagyon okosan, nagyon jól lehet megtervezni egy olyan telefont, amely egyben táblagépként is funkcionál, de számomra mégis sokkal nagyobb élmény volt utólag így visszanézve a Motorola különféle flip telefonjainak használata, amik visszahoztak valamiféle retro életérzést és egyfajta könnyebbséget abban az okostelefonos felhasználási módban, hogy igazából bármikor zsebre lehet rakni egy ilyen kis kocka eszköz. Mégis az abszolút kedvencem idén például a CMF Phone 1 volt, mert ugye a Nothing nevű cég legolcsóbb és legegyszerűbb készüléke jól mutatta meg, hogy nem feltétlenül kell mindenféle nagyon népszerű és nagyon trendinek kikiáltott funkció ahhoz, hogy élvezhető legyen egy okostelefon, elég csupán egy jó ötlet, egy jó design és egy nagyon kedvező árcímke.
Én is személy szerint én is beírtam a listába, a kedvenc listába a CMF Phone 1-et, aztán gondolkoztam, hogy nálam van egy másik, de ehhez a céghez kapcsolódó telefon, amit talán egy picit a CMF Phone 1-nél jobban szerettem, és bár egy második kiadás, ez pedig a Nothing Phone 2, de a mai napig nem tudok napirendre térni, hogy egy terméknek az a neve, hogy semmi. Az első telefonjának az volt a neve, hogy a Semmi Telefon 1, és most megérkezett idén év elején a Nothing Phone 2, a Semmi Telefon 2, és maga, ahogy ez az egész cég a CMF-vel együtt, ugye mondjuk ezt, hogy az olcsóbb, fiatalosabb almárkájával együtt, ahogy kezeli a mobil technológiát, és ahogy kezeli azt, hogy hogyan áll a piachoz, az számomra nagyon szimpatikus, túl azon, hogy egyáltalán nem sikerültek rosszul a termékei, úgyhogy nálam így telefonban ott van a toppon a Nothing Phone 2, de ha azt nézzük, hogy mi az, amiről nagyon sokat beszéltünk, és mi az, ami mondjuk drasztikus változást okozott bizonyos világnézeti, nem kettózatlan filozófiát mögé gondolni, de bizonyos területekkel szembeni nézetemen, akkor nekem eszembe jutott még a Steam Deck, mert hogy idén volt az az iFaterben, hogy az összes jelenleg kapható kézi konzol náluk járt, az Asusé, Lenovoé is, és én nagyon sokáig azt gondoltam, hogy ez az egész hülyeség. Tehát ez a kézbe lehet venni és lehet játszani egy eszközzel, ez alapvetően egy butaság, mert hogy arra ott van a Nintendo Switch, aztán mikor lett a fiamnak Nintendo Switch, akkor rájöttem, hogy alapvetően ez nem hülyeség, hogy bárhol le lehet ülni játszani. Nyilván nem nekem, hanem annak, aki ennyire szeret játszani. Éppen ezért én idén a konkurensek után értékeltem azt át, hogy a Steam Deck valóban egy ilyen teritalálat, hogyha valaki valamilyen oknál fogva nem tudom én nem PlayStation-t vagy nem Xboxot akar vásárolni, akkor egy valós működő alternatíva tud lenni a Steam Deck, azon kívül, hogy még egy rendes tévére köthető konzolként is működik, és ha már a Steam Deck akkor tökéletesen kapcsolódik ahhoz, amit a világ sajtó mondta, hogy mi volt az idei év nagy nyertes vonala szoftveres vonalon, és ez pedig nem más, mint a nyílt forráskódú szoftverek. Erről még mi is beszéltünk, hogy a mesterséges intelligencia és a nyílt forráskódú megoldások milyen viszonyban és hogy tudnak egymással működni.
Az előbb emlegetett nagy nyertes, az Nvidia volt az, aki egyébként egészen aktívan közreműködött abban, hogy nyílt forráskódra kellene helyezni egyébként mindenféle mesterséges intelligencia platformot, és ez egy egészen új lépés lehet a jövőre nézve, ugyanis nem kisebb szereplővel, mint a Metával, a Facebook, az Instagram, a Threads és mindenféle egyéb, például WhatsApp szolgáltatások atyával és üzemeltetőjével ültek le, és látható egyébként, hogy Mark Zuckerberg cég csoportja a cég konglomerátuma, és nagyon-nagyon aktívan benne van ebben az AI fejlesztési feladatkörben, de nem annyira látványosak eddig az ő alkotásaik. Viszont az, hogyha nekik sikerül elérni egy olyan közös és közösen fenntartható mesterséges intelligencia platformot, ami mind módszertan és mind alkalmazott szoftveres eszközök szempontjából nyílt forráskódra épít, akkor bizony elég masszív lendületet vehet az AI fejlesztés, és nem csak az OpenAI-ra fog majd mindenki hagyatkozni, ahogy ezt jelentően egyébként a piac jelentős részben teszi, hiszen elég csak abba belegondolnunk, hogy az év egyik nagy lufia is az Apple Intelligence és az OpenAI megoldásaiból próbál minél inkább építkezni, addig, amíg ugye a gyártó saját fejlesztést nem fog tudni bemutatni. Tehát jól látható, hogy a mesterséges intelligencia és a mögé rakott nyílt forráskódúság, a megosztás, az egymással való kommunikáció és az egymással való egyfajta jó alap kapcsolat, az, ami 2024-ben meg lett alapozva, és 2025-ben egyébként várhatóan ez a terület majd egy kicsit tovább fog fejlődni. De ha már arról beszélgetünk, hogy Meta, és arról beszélgetünk, hogy mesterséges intelligencia, akkor abszolút meg kell említenünk egy olyan hardware-t, ami nálunk nem nagyon járt, így legalábbis az országban sem, de mindenképpen egy olyan felkapott terület volt, és olyan felkapott eszköz volt, amit 2024 egyik nagy nyertesének is nevezhetünk. Ez pedig a Meta és a Ray-Ban közös okos szemüvege, mert hogy erről nagyon-nagyon sokan nyilatkoztak, és nagyon pozitívan.
Igen, és engem is meglep, hogy azt kell, hogy mondjam, hogy én nagyon sokáig utáltam ezt a fajta megoldást. Az első Meta Ray-Ban kooperációt sem szerettem, de valami olyasmivel rukkolt elő a két gyártó, ami sokkal inkább emészthető, sokkal inkább szemüvegszerű, sokkal inkább valóságos, és vannak olyan extrái természetesen leginkább AI alapokon, amire vagy szüksége van valakinek, vagy nem, de ez már egy kiforrott terméktek tűnik, végre egy olyan dolog, amire azt tudom mondani, hogy úgy néz ki, mint a 25-30 éves Ray-Ban szemüvegek, amiket szerettük, amiknek jó a dizájnja, és ami működik, csak ez egy felokosított szemüveg, úgyhogy úgy néz ki, hogyha sikerül a kezünk közé kapni egy ilyen Ray-Ban okos szemüveget, mindenképpen fogjuk nézni, és ha egy kicsit prognosztizálni kéne a jövőt, hogy mi lesz 2025-ben, így az utolsó egy percben, akkor azt mondom, hogy ez az irány valószínűleg folytatódni fog, jönnek majd a tényleg használható AI hardverek, ezek nagy valószínűséggel majd azért ARM alapú csipeken is futni fognak, hiszen az ARM nagyot ment idén, és ez jövőre sem fog változni, úgyhogy valahogy egy kicsit talán összeér ez a hardware fejlesztés, és az AI-nak a mindennapi életünkre is inkább pozitív hatást gyakorló megoldása, mint az, hogy csak azt látjuk, hogy mennyire pokoli dolgokra képes a mesterséges intelligencia, és közben igazából pedig a másik oldalon nagyon okostak tartjuk, de igazából még mindig nem az, úgyhogy azt tudjuk mondani, hogy 2025-ben is itt leszünk, és ott leszünk a www.ifater.net oldalon, az Instagramon, a Facebookon és a TikTokon is, amíg be nem tiltják a TikTokot, itt pedig egy hét múlva,
egészen pontosan 167 óra múlva találkozunk.
Ismétlésekkel ugyan, de egy picit megünnepeljük ezt az évet, és a következő két adásban összeszedjük a szerintünk legérdekesebb témákat, amivel idén foglalkoztunk az iFaterbe, addig pedig mindenkinek további jó rádiózást kívánok. Szevasztok!
Sziasztok!